Dicsérünk, magasztalunk és áldunk téged, drága mennyei atyánk. Megköszönjük neked, hogy a múlt évben velünk voltál, gondoskodtál rólunk, elláttál bennünket szellemi táplálékkal, és felemeltél egyre feljebb. Hálát adunk, hogy az új esztendőben is a te világosságod vezet bennünket. Hálát adunk, hogy elkészítetted számunkra az áldásokat, az áldások teljességét, úgy, mint a mai napra is. Köszönjük, Uram, a Te igédet, amely szövétnek a számunkra, amely eledel a számunkra, és hálát adunk, hogy a szolgáló angyalaidat, a menny erőforrásait mellénk rendelted, hogy győztes életet élhessünk. Köszönjük, Úr Jézus, hogy Te állsz az ige mögött, és Te cselekszed meg azokat. Hálát adunk, Uram, a békességedért, a szeretetedért, a növekedésért, az anyagi áldásokért. Köszönjük, Uram, ennek a gyülekezetnek az egységét, a kézzel fogható, tapintható szeretetét, és hálát adunk, Uram, hogy növekszünk szintről szintre, dicsőségről dicsőségre, és megköszönjük, Uram, a megtartó kegyelmedet, a kegyelemnek a rétegeit. Köszönjük, Uram, hogy Te kedvessé tettél bennünket az emberek előtt, és megköszönjük, Uram, mindazt a sok jót, ami tőled származik. Tudjuk az igéből, hogy nálad nincs változás, és változásnak árnyéka sem. Ezért bízunk benned, Uram, hogy Te vagy a mi mennyei atyánk, Te vagy a jó Isten, aki gondot visel rólunk. Kezünket fogja, és átvezet bennünket a nehézségeken. Felemel bennünket, útjelzőket és útmutató oszlopokat rendelünk magunk mellé, és a gyülekezet minden tagja mellé, hogy ez mutasson számunkra utat, világosságot adjon, mint a világító torony. Hálát adunk, Uram, hogy a mai napon is együtt lehetünk, áldhatjuk és magasztalhatjuk a Te szent nevedet, magunkhoz vehetjük a szellemi táplálékot, a Te igédet, amit mi nagyra értékelünk, mert a szent véráldozat tapad hozzá. Köszönjük, Úr Jézus, a bevégzett munkát, és hálát adunk, Uram, az új évért, amely a meglepetések és a csodák éve. Az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Amen.
Amen.
Kívánj a szomszédodnak egy gyümölcsöző, boldog új évet! Halleluja! Szeretettel köszöntünk benneteket az új esztendőben, az új év első alkalmán, és megerősítjük, hogy egy gyümölcsöző, boldog új év legyen a számotokra is ez, és kirendeljük mellétek az áldásokat, a növekedést, az anyagi növekedést, a szellembeli növekedést, az ige ismeretben való növekedést, hogy Krisztus nyissa meg az ige ajtaját, hogy megismerhessétek az ige mélységét, és a szent védelmet rendeljük ki, a szent egészséget szóljuk felettetek, az 1 Péter 2.24-nek a valóságát, illetve a Filippi 4.19-nek a valóságát. Ezt profétáljuk felettetek. És áldás özön. Köszönjük szépen, áldás özön legyen az életetek felett. És a beteljesedés Krisztus terve szerint, az Úr terve szerinti beteljesedés. Röviden ennyi. Hogy legyen szellemi eledel, elhoztuk a decemberi CD-t, a Pesti Tanítások, a Ságvári Tanítások, aki valamiből esetleg kimaradt a karácsonyiból, aztán rajta van a Varga István siófoki evangelizációs alkalma, és rajta van egy gyöngyszem, ez pedig a Joseph Prince kegyelemről szóló tanítása, olyan 57-58 perc körül, tehát egy órás. Sanders pásztor említette ezt a szolgálót, hogy a kegyelemről tanít, és igazából ez egy fontos tanítás, hogy Krisztus teste ne legyen kárhoztatás és bűntudat alatt. Mert ez a hitet visszafogja, megöli, meggyilkolja, és hit nélkül pedig nem tudunk működni. Úgyhogy ez már is a tiétek, itt tesszük az Irmához a kölcsönzőbe. Van még decemberi újságunk, talán 4 darab, 5 darab, ezt is vihetitek. Örömhíradónk is van a szatyorba, ne maradjunk meg a következőig, mert ezt valaki várja. Könyvjelző, kártyanaptár szintén van. A Jézuskép továbbra is ingyenes és áfamentes. Töltényekről ne feledkezzetek meg, hogy legyen nálatok töltény. Nagyon fontos a utolsó időkben kinyúlni az elveszettek felé. Ha nincs meg a kellő szókincs, mert egy ideig nekünk sem volt meg a kellő szókincsünk ehhez, akkor osztogatni. Valaki bizonyságot tett most arról egy pásztor, hogy bejutott valamilyen körökbe, nem emlékszem pontosan a bizonyságára, a lényeg az volt, hogy osztogatta ott a politikusoknak a Jézus képet, és mindenki elfogadta. Tehát már a kezébe kapta a lehetőséget arra, hogy újjászülessen is befogadja az Úr Jézust, élete urának és megváltójának. Szilveszter elmúlott nálatok is. Mi felmentünk a pásztor összejövetelre. Volt egy szilveszteri külön pásztor összejövetel. Nem azért, hogy darabszámra ott legyünk és minket is lássanak, meg elfogyasszuk a vacsorát, hanem az indíték az volt, hogy amit az Úr készít számunkra, áldást, ajándékot, azt föl tudjuk markolni. 50 főre készültek. Volt egy kis bensőséges elbeszélgetés, mert igazából nem tanításról készült az előjárunk, utána pedig átmentünk ugye a másik épületbe, és elfogyasztottuk az ajándék vacsorát, ami bőséges volt, volt meleg is, volt hidegtál is. De a lényeg nem is ebben van, hanem a szolgálat további viteléhez egy erős lökést kaptam. Ketten jöttek oda úgy, akikkel még soha nem beszélgettem, hogy te vagy a Bór Feri? Mert én hallgatom a ságvári tanításokat, tehát ő az ő szemszögéből elmondta, hogy milyen áldás számára. A másik pedig házassági tanácsot kért ugye a levelező listán, és most talált meg személyesen, és megköszönte, hogy milyen hasznos volt a számára az. Ezt úgy tudjátok lefordítani saját nyelvetekre, amikor elkészül a vasárnapi ebéd, és a család megnyalja a 10 ujját, hogy hát ez nagyon jó volt, és továbbra is ezt a vonalat kövesd, anya vagy mama. Tehát körülbelül ez az érzés az, amikor az ember úgy érzi, hogy ez a vágány, amelyiken menni kell, de amikor még jön egy ilyen tolómozdony hátulra, és még megtolja, hogy tényleg ez az irány, ez a jó, és csak így tovább, akkor az igen, igen jó hatással van a szolgálatra. És mindez az Úr kegyelmeiből van természetesen. Fölmerült egy olyan kívánság is, hogy milyen jó lenne, hogyha a ságvári tanítások is le lennének írva, le lennének gépelve. Levelező listára tegnap ki is küldtem ezt, hogy előszólítjuk Jézus nevében, és ti is imádkozhattok érte, hogy az Úr ezt előhozza a megfelelő szemét erre, aki ezt leírja, mert ha ezek szerint van rá igény, akkor egy igény, akkor van több igény is. Az évet kezdjük azzal a jól csengő tanítással, melynek az a címe, hogy az ige értéke. Volt egy politikus, aki azt mondta, hogy bízzál Istenben és tartsd szárazon a puskaport. Egy angol politikus. Igazából az újévi jó kívánságunk hasonló ehhez. Légy hűséges Istenhez és az ő igéjéhez, és Isten tartsd az első helyen. Az év visszalevő napjain, ami ebben az évben 366. Az életünk az mindig úgy fog alakulni, amennyivel mi beérjük, amennyi az elvárásunk. Ha kicsit várunk el, akkor annyit fogunk kapni. Abban fogunk evezni. Tehát az elvárásunk az legyen minél magasabb, legyen a maximum, mert Isten igéje azt mondja, hogy Krisztusban megáldattunk minden szellemi áldással a mennyekből. A minden az minden. Kérdés, hogy mi mennyit tudunk ebből elvenni? Mennyit tudunk átvenni? Az is igaz, hogy az életünk minden problémájára ebben a könyvben, a könyvek könyvében megvan a válasz. És ez rögtön valamit sugal is. De hogyha egy keresztény nem szomjazza Isten igéjét, nem éhezi Isten igéjét, soha nem fogja megtalálni a választ a problémájára. És így egész életében, nyomorúságban és küszkötésben élhet egy keresztény, holott minden mennyei áldással meg van áldva. Krisztus a kereszten a munkáját elvégezte. Nincs mit hozzátenni. Megjegyzem, hogy tanítanak olyat, és vannak olyan hazug és hamis tanítások, amelyek nem fogadják el a kereszt munkáját teljes értékűnek, hogy ahhoz még nekünk is hozzá kell tenni valamit. Muszáj ezekről beszélni, mert ezek a téves tanítások is kalandoznak, és eljuthatnak hozzátok is. Amikor egy keresztény majd az Úr elé kerül, és nem jól ment az élete, megkérdezheti azt, hogy Uram, miért kellett nekem küszködnöm az egész életben? És az Úr válasza nagyon egyszerű lesz. Azt fogja mondani, hogy azért, mert neked nem volt fontos az ige tanulmányozása. Közben lapozzunk el a Jeremiás 15-16-hoz. Van egy jó hírem egyébként számotokra, és ez tapasztalható is, legalábbis én látom, hogy Krisztus testében van egy szellemi felgyorsulás. Akik éhesek Isten igéjére, azok gyorsabban növekednek a mostani időkben, mint bármikor valaha. Ez egy jó hír. Jeremiás 15-16.
Ha szavaidat hallattad, én élveztem azokat. A te szavaid örömömre voltak nékem, és szívemnek vigasságára. Mert a te nevedről neveztetem, ó Uram, seregeknek Istene.
Tehát így kellene viszonyulni Isten igéjéhez, hogy élvezni az igének a hallását, a hallgatását, vagy olvasását. Egy másik igéhely pedig azt mondja, hogy a te igéd lépes méz az én ínyemnek. Tehát így kellene viszonyulni a keresztényeknek az igéhez. Ugyanis nem maradhatunk abban a helyzetben, hogy egyházasdit játszunk. Tehát Krisztus testének nem volna szabad egyházasdit játszani, és ezen a szinten maradni. Szükséges folyamatosan növekedni, és elfoglalni azt a helyet, amit Isten készített a számunkra, és elvégezni azt a munkát, amivel Isten megbízott bennünket, mint Krisztus testét. A tanítás címével kapcsolatban felmerül a kérdés, hogy miért olyan életbevágóan fontos az igét értékelni, nagyra értékelni. Jeremiás 1.12-ben van az első igénk hozzá. Egyrészt azért, mert Isten ügyel arra, hogy az ő igéjét beteljesítse. Jeremiás 1.12.
És mondanékem az Úr, jól láttál, mert gondom van az én igémre, hogy beteljesítsem azt.
Amen. Tehát Isten a szavát adta, És ez egy hatalmas garancia a számunkra, hogyha mi az igét működésbe hozzuk, akkor ő beteljesíti. A Zsoltárok könyvéhez lapozzunk a 119. fejezethez. Itt azt fogjuk látni, hogy Isten igéje örökké él, ami el van helyezve a mennyben. Tehát az ige az örökké való. Bármi történik a világban, bármi történik a Földdel, ha jön a Földnek majd az újra teremtése, ugye 1000 év múltán, mi fog megmaradni? Az ige. Az meg fog maradni. És mindaz, ami az igére van építve. Tehát Zsoltár 119-ben, a 89-es.
Uram, örökké megmarad a te igéd a mennyben.
Amen. Nagyon rövid ige, de nagyon kifejező. Most a Zsoltár 138-hoz lapozzunk el, és igazából ez egy igen erőteljes üzenet, hogy Isten az igéjét a nevei felé magasztalta fel. Tehát az ige van a legmagasabb szinten, a legmagasabb fokon. Tehát Zsoltár 138-ban a 2-es.
Szent templomot felé hajolok, s magasztalom nevedet kegyelmedért és igazságodért, mert minden neveden felül felmagasztalád a te igédet.
Amen. Tehát az ige mindenek fölött van. Kívánom, hogy kapjatok kijelentést, és imádkozok azért rendszeresen, hogy kapjatok kijelentést az igének az értékéről, az igének az erejéről. És karácsony környékén, ha nem is olvastuk fel most, de sok képaslapon és üzeneten is megtalálható az az ige, hogy az ige testé lett és lakozott mi közöttünk. Mert az Úr Jézus megtestesült, erről tanítottunk is. Tehát az az ige, ami mindenek felé van magasztalva, az megjelent testben. És most az Atya jobbján ül, és amikor megszületett, akkor kapta a nevet, az Immanuel nevet, azaz a Jézus nevet. A Filippi levélben olvashatjuk azt, hogy Jézus neve mindenek fölé emeltetett. Ez kapcsolódik ehhez az igéhez, hogy az ige mindenek fölött van. Tehát ezért fontos az, hogy az igét mi értékeljük. Jézus neve oly erőteljes, hogy olvassuk az Új Szövetségben, hogy mindent az ő nevében tegyetek. Akár ha imádkozunk, Jézus nevében tegyük, akár ha valamit kérünk az Úrtól, de egyszerűen, ha nekiállsz egy új receptet megsütni, megfőzni, akkor is Jézus nevében, de ha fodrászhoz mész, akkor is Jézus nevében menjél, mert gyerekkoromban még, amikor ilyen kézi hajnyíró volt, akkor barátom fülét lecsípték. Jó sikerüljön a dajer, biztonságban odaérj. Tehát mindent Jézus nevében. Mert amikor mi kimondjuk a nevet, hogy Jézus, az körülbelül ahhoz tudnám hasonlítani, mint amikor összejönnek a seregélyék a szőlőbe, és összecsapod a kezedet, és elrebbennek, és elhussonnak. Amikor mi kimondjuk a Jézus nevét, akkor a sötétség erői így elhussonnak. Egyébként, ha valaki nem megfelelően bánik velünk, akkor nem azt kell nézni, hogy ki volt az a személy és kitette, hanem ki használta őt. Ugye? Ki használta őt? És ilyenkor megint a Jézus nevét lehet használni. Nem is fontos, hogy tudjon az illető erről. De Jézus nevét használjátok. Visszamegyünk a Zsoltár 139-hez. Ma egyik pásztortársam felhívott. Hálátorok Istennek, hogy körülbelül van olyan 5 pásztortársam, akivel az Úr összekötött. Így szellemben. És örvendeznek ők is, meg én is. És mindig azt mondják, amikor felhívom őket telefonon, hogy csak mondjad még, mert olyat mondok, amire neki szüksége van, de én erről nem tudok. És én is kapok természetesen. És ma ehhez a tanításhoz kaptam 3 igét ma délelőtt, így, egyik pásztortársam által. és többek között a Zsoltár 139.17 is ide tartozik. Nem minden keresztény hiszi el, hogy a pásztorokat a Szent Szellem vezeti. Néha tévedhetnek a pásztorok is, de ha most máson keresztül jött az ige, ez nem zárja ki azt, hogy őt nem a Szent Szellem vezette, és rajta keresztül üzent nektek. Úgyhogy az Úr útjai kiszámíthatatlanok. Tehát az igének értéke van, az igének súlya van, az igének ereje van. És most akkor olvassuk az igét.
És nékem milyen drágák a te gondolataid, ó Isten, mi nagy azoknak summája?
A summa, igazából a summa az összességet jelent. Mindennek az összessége. És ebben benne van az igének az értéke, a súlya, az ereje. Ugye milyen gyönyörű? Az igében egy hatalmas erő lakozik, és ez az erő képes megnyilvánulni a te életedben is. Csak működésbe kell hozni. Az ige ugye hallásból származik. Amikor az evangélium győzelmi hírét hallják a keresztények, akkor az ige beül a szívükbe. Bekerül a szívükbe. A szív a jó termőtalaj. És a jó termőföld az pedig bőséges gyümölcsöt tud hozni. A Márk evangélium 4. fejezetéhez lapozunk. Itt van a magvető példázata. Ebből két igét ragadunk ki. Márk evangélium 4. fejezetében a 4. verset először.
És lőnvetés közben, hogy némely az út mellé esik, és eljövének az égi madarak, és megevék azt.
Mit jelent ez? Megnézzük a 15. versben. Milyennek a magyarázata?
Az útfélen valók pedig azok, akiknek hintik az igét, de amint hallják, azonnal eljön a sátán, és elragadja a szívükbe vetett igét.
Tehát az ellenség az igére pályázik. Arra az igére, amit beültettél a szívedbe. Akár a mai alkalmon, vagy bármelyik alkalmon, vagy otthon az ige, vagy a tanítások olvasása, hallgatása által. Jön az ellenség, és pályázik az igére, ki akarja onnan szaggatni, amíg nem vert gyökeret, mert amikor már gyökeret vert, akkor már nehezebb dolga van. Mert akkor le tudod pattintani. Megmondod neki, hogy meg van írva. A győztes élethez a küzdelmet az ige arénájában kell megnyerned. Tehát ahhoz, hogy győztes életet tudjál érni, az igét meg kell tartanod. Nem szabad, hogy elenged. Mert ez a valóság. Ez az igazság, ami ebben a könyvben van. A szellemi dolgok sokkal valóságosabbak, amit nem látunk most a fizikai szemünkkel, mint a fizikai világ. És emlékeztetni szeretnélek benneteket arra, hogy a menny képmására teremtetett a világ, az univerzum és a föld, a fizikai világ. Tehát ez egy másolat, amiben most vagyunk. Elsőre furcsának hallatszik, nekem is az volt, de csak azért, mert eddig soha nem hallottuk. Az ellenség tudja azt, hogyha képes téged, mint keresztényt tudatlanságban tartani, akkor le tud győzni. Valójában azzal győz le, hogy a keresztények az elméjüket nem újítják meg. És a meg nem újított elme, a hústest gondolkodású elme az ellentétes Isten igényével. És hogyha az ember arra hallgat, akkor nem tud győzelemről győzelemre haladni. A Róma 12.2 nagyon szépen írja, nézzük meg azt az igét, hogy az újjászületést követően a keresztényeknek van egy feladata. Mégpedig az, hogy a gondolkodás módjukat megújítsák, de nem akármi alapján, nem a való világ alapján, hanem Isten igéje alapján. Tehát Római Levél 12.2.
És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújítása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, megengedő és tökéletes akarata.
Amen. Hogyha a hívő emberek megújítanák az elméjüket Isten igéje alapján, és úgy gondolkodnának, ahogy Isten igéje mondja a Filippi 4:8-ban, hogy csak ami kedvesek, jó hírűek, amik szépek, amik aranyosak, arról gondolkodjunk, akkor nem lenne depressziós keresztény. Nem lenne depressziós ember. Tehát a depresszió a helytelen gondolkodásnak a következménye. A kudarcról gondolkodik. És találkozni emberekkel kint a világban, akik depressziósak. Depressziónak lehet súlyosabb fokozata is. Tehát azt mondtuk, hogy az ellenség tudja, hogy ha tudatlanságban tudja tartani a keresztényeket, akkor ő már legyőzöttnek tekinti ezt a keresztényt. Ezért akarja az igét kilopni. A másik azt is tudja, hogy ha a keresztény nem szerez tudomást arról, hogy az ördögnek is van terve mindannyiunk életére vonatkozóan, egy rossz terve, akkor semmit nem is fogunk tenni ellene. Tehát, hogyha nem ismerjük meg az ellenség stratégiáját, akkor nem is tudunk ellene felkészülni, védekezni. Tehát szükséges az ige segítségével megismerni az ellenség tervét, szándékait, ami gonoszak természetesen, pusztítóak, rombolóak, gyilkos szándékok, és ezeket hatástalanítani. Van-e a kereszténynek fegyvere? Hát nem a vízipisztolyra gondolok, hanem az Efézus 6-ban a szellemi fegyverzetre. Mert ugye az ige világosan mondja, hogy nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk. Ami azt jelenti, hogy nem boxmeccset kell vívni. Tehát Efézus 6-ban, a 13-tól 17-ig. Ott vannak a szellemi fegyverzetek, 6 darab van belőle, ami a keresztényeknek jár. Ami a keresztényeknek megvan. Ami a keresztényeknek ki van osztva. És ezeket kell használnunk elsősorban ahhoz, hogy győztes életet élhessünk. Nézzük meg, hogy ezek melyek. Tehát Efézus 6-ban, 13-tól 17-ig.
Annak okáért vegyétek fel az Istennek minden fegyverét, hogy ellenállhassatok am a gonosz napon, és mindent elvégezvén megállhassatok. Álljatok hát elő, körülövezvén derekatokat igazsággal, és felöltözvén a megigazultság mellvasába, és felsarúzván lábaitokat a békesség evangéliumának készségével. Mindezekhez vegyétek fel a hitnek pajzsát, amellyel a ma gonosznak minden tüzes nyilát megoldhatjátok. Az üdvösség sisakját is fölvegyétek, és a szellem kardját, amely az Isten igéje.
Meg volt a 6 darab. Én megszámoltam. Egy kivételével, ha megfigyeltétek, ezek védekező jellegű fegyverek, fegyverzetek. Úgy, mint az üdvösség sisakja, az véd ugye a támadástól. A megigazultság mellvértje, az igazság öve, a hit pajzsa és a békesség sarúja. Ezek mind-mind védekező eszközök. De van egyetlen támadó fegyverünk, és csak egy van belőle, ez pedig a szellem kardja, ami nem más, mint Isten igéje. Azt hiszem, most már jobban látjátok, hogy miért akarja az ördög kilopni a szívünkből az igét. Mert ez egy támadó fegyver. Ezért akarja távol tartani a keresztényeket a gyülekezettől, a tanításuknak a hallgatásától, olvasásától, a könyvektől, mert nem akarja, hogy növekedjenek és a feje tetejére nőjenek. Mert hogyha a keresztények növekednek, akkor az ellenségnek a feje tetejére nőnek. És ez neki nem jó. Tehát ezért akarja megakadályozni, hogy növekedjenek, illetve ha már az ige bekerült a szívükbe, akkor minél előbb, amíg gyökeret nem vert, onnan kilopni. Az a taktikája, hogy el akar bennünket választani a kartól, a szellem kardjától, az Isten igéjétől, hogy mi ne tudjuk őt támadni. Mert ha megtanuljuk, hogy hogyan kell forgatni a szellem kardját, Isten igéjét, akkor szúr-szúr, döv-döv, és kardozhatunk vele. És kell is. Azért, hogy az ige ne jusson el hozzánk, vagy ki tudja lopni a szívünkből, olyan mértékben próbálja az embereket és a keresztényeket lefoglalni, hogy ne jusson idejük Isten igéjére. Olvastam egy helyen, hogy a gyülekezetbe járás az nem időkérdése, kivéve a délutános műszakosokat, hanem prioritás kérdése, hogy én első helyre teszem-e Isten dolgát és a növekedésemet. Tehát szükséges, hogy kijelentést kapjon Krisztus teste arról, hogy az ige milyen fontos, az ige milyen értékes. És amikor ez a kijelentés megérkezik, akkor a keresztények elkezdenek rohanni az igéhez. Olvasni, tanulmányozni, belemélyedni. Egyszer, másrészt pedig ott lesznek minden alkalmon, ahol tudnak lenni, a helyi gyülekezetben, a környékbeli alkalmakon, és a harmadik pedig csipkésre rágják a pásztor fülét, mert annyi kérdésük van. Tehát ez a három dolog azt jelenti, hogy az ige éhsége van a szívükben. És fontos, hogy az ige éhsége ott legyen a keresztények szívében. Tehát, hogyha az ige bekerül a szívbe, a jóföldbe, ott csirázik, ki kell, gyökeret ver, és elkezd növekedni, akkor garantált a győztes élet. Mert az igét mi ugye tápláljuk, ápoljuk, gyomtalanítjuk, kapáljuk, öntözzük hálaadással, gyomtalanítás pedig ugye nem óvda a való gondolatokat, ugye eltávolítjuk, ami ellentétes Isten igéjével. Mert jönnek azok is, szép számmal, hogy te egy csupa kudarc vagy, neked úgyse fog sikerülni, neked befellegzett, és ehhez hasonlók. Tehát a győztes élethez Isten igéje szükséges. És az értékét fontos, hogy a keresztények meglássák. Nekünk nem szabad az ördög malmára hajtani a vizet. Ezt úgy teszik meg a keresztények, hogyha semmibe veszik Isten igéjét, vagy nem értékén kezelik Isten igéjét. Rendszeresen járni gyülekezetbe, Fábián Attila tanításában nemrégen hangzott el, hogy ez egy alapvető dolog. Mert mi történik a gyülekezetben? Isten rendíthetetlen igéjét tanítják. Mert Isten igéje az örökké megáll. Az nem val kudarcot. A Máté 4-ben, ezt nem olvassuk fel, csak említem, amikor Jézus a pusztában volt, és ugye az ördög megkísértette. Arról szól a történet. Az ige a túlélő készlet része. Manapság sok ilyen különböző, nem is tudom, minek nevezik ezeket, ilyen show műsorok, túlélő műsorok léteznek a világban. Ott természetesen nincs az ige, de a mi tarsolyunkban, a túlélő készletünkben ott kell lenni Isten igéjének. Mert Jézus, amikor a pusztában volt, ő is az igével válaszolt a kísértőnek. Nem élhetünk csak a konyhaművészet remekeivel, nagyon finomak és nagyon sokféle van belőlük, hanem sokkal fontosabb a keresztények számára Isten igéjével táplálkozni. Ugye az ember szellem van lelke és testben él. A testet azért kell táplálni, mert Isten ránk bízta, és azért kell gondozni és jó karban tartani, hogy a szellemünknek legyen egy jó karban tartott háza. És el tudjuk végezni a munkát ebben a házban. De a szellemünket is épp úgy kell táplálni. Svigelsvörsz, aki egy nagy neves szolgálója volt az Úrnak, tehát az 1900-as évek elején ő aktív szolgálója volt az Úrnak, és amikor meghívták valahova ebédre, elfogyasztották az ebédet, egy picit hátravonult, és volt egy pici, kis méretű újszövetsége, azt mindig a zsebében hordta, mert ha az nem volt nála, nem érezte magát felöltözöttnek, és azt mondta, hogy elnézést, a testet tápláltuk, most visszavonulok, és táplálom a szellememet. Azaz egymás után mind a kettőt. Tehát ő ennyire értékelte Isten igéjét, és ha emlékeztek rá, 14 vagy 16 feltámadás történt az ő szolgálatában. Amikor 16, köszönöm szépen, amikor halottak, feltámadtak, amit feljegyeztek, 16 eset. Az pedig annak köszönhető, hogy ő nagyon közel volt az Úrhoz. És a halottak feltámadásakor a három erő ajándéknak együtt kell működni. Ez pedig az 1 Korintus 12-ben van. Ezt ráadásként azért megnézzük, mert már többször utaltam erre. 1 Korintusi levél 12. fejezete a szellemi ajándékokról ír. És 9 szellemi ajándék van, 3-as csoportosításban. 1 Korintus 12-ben a 8-astól kezdődnek a szellemi ajándékok. Olvassuk a 8-tól 11-ig.
A Szent Szellem ajándékai. Némelyiknek ugyanis bölcsességnek szava adatik a szellem által, másiknak pedig ismeret szava ugyanazon szellem szerint. Egynek hit ugyanazon szellem által, másnak pedig gyógyítások ajándékai azon egy szellem által. Némelyiknek csodatévő erőknek munkái, némelyiknek meg profétálás, némelyiknek pedig szellemek megkülönböztetése, másiknak nyelvek nemei, másnak pedig nyelvek magyarázata. De mindezeket egy és ugyanaz a szellem cselekszi, mindenkinek osztogatván külön, amint akarja.
Amen. Amen. Van egy DVD egy színesbőrű pásztorról, aki nem is tudom, hogy hány napig volt halott állapotban. 3 napig, köszönöm szépen. Megvan a halotti bizonyítványa is. És most él és szolgálja az Urat. Kell működni a csodatevő erőknek, kell működni a gyógyítások ajándékának, mert hogyha betegségben, vagy ő ugye autóbalesetben vesztette az életét, akkor ugye helyre kell állítani a testet. És van egy speciális hit. Tehát a hitnek egy igen magas foga, és amikor ez a három erő ajándék együtt működik, akkor történhet meg ilyen dolog, hogy halottak feltámadása. Ez nem a végidőknek a feltámadása, hanem úgy esetenként egy-egy. És Svigelsvörsz edényét Isten használta ilyen módon, 16 esetben. Visszatérünk a tanításunkhoz. Csak úgy kerülhetünk az ördög feletti diadalmas pozícióba, hogyha naponta első helyre tesszük az igének a tanulmányozását. Tehát minden nap szükséges az igével foglalkozni. Persze ez függ mindenkinek az élet ritmusától, a munka beosztásától, de valamennyit szükséges a saját érdekében. Lehet, hogy egyik nap kevesebbet, a másik nap többet, és igazából egy tanítást olvastam, hogy legjobb az, hogyha az Úrral kezdjük a napot, mert az ige azt mondja, hogy tegyük első helyre Istent. Lehet, hogy 2 perc jut, vagy 3 perc jut, mert valaki ugye megy és készül akár a korai műszakba, vagy délelőtti műszakba. De próbáljátok meg azt, hogy mennyivel áldottabb lesz a napotok, hogyha az Úrral kezditek. Lehet, hogy aztán egy hosszabb imádkozásra, vagy egy ige tanulmányozásra mondjuk este van időd, az rendben van, de az Úrhoz pár gondolatot intézni rögtön ébredéskor. Mert azt írta ez a szolgáló, hogy hát lehet, hogy úgy gondolom, hogy hát először meg kellene inni a kávémat, hogy egy kicsit frissebb legyek, utána megszólal a telefon, és már nem lesz megint idő imádkozásra, utána futni kell a munkahelyre, majd a munkahelyen ebédidőbe, de ott megint jön valaki konzultálni, és akkor teljesen kimaradt az út belőle. Tehát azt a pár percet, kinek mennyi jut reggel, szinte ébredéskor, azt célszerű lenne az Úrnak szentelni. Mert aki megtiszteli Istent, ő is megtiszteli őt. Hózseás könyvében van igénk. Mi az ellenség fegyvere? Ezt megnézzük két igében. Tehát akkor Hózseás 4:6-ban megnézzük egyszer, hogy az ellenségnek mi a fegyvere. Aztán lesz egy másik igénk is, ami megerősíti ugyanezt. Kis profétáknál van ez.
Elvész az én népem, mivel hogy tudomány nélkül való. Mivel hogy te megvetetted a tudományt, én is megvetlek téged, hogy pakom ne légy. És mivel hogy elfeledkeztél Istened törvényéről, elfeledkezem én is a te fiaidról.
Én megnézem rögtön az enyémben. A tudomány jelenti azt, hogy ismeret, tudás és megismerés. Tehát a tudomány alatt a bibliai ismeretet értjük jelen esetben. És az Ézsaiás 5:13-ban egy megerősítő igét keresünk ehhez. És rögtön kiderül az ellenségnek a szándéka, a taktikája és az ő fegyvere. A világban is egyébként azt mondják, hogy az információ az hatalom. Ezt úgy ismeri mindenki. Tehát Ézsaiás 5:13.
Ezért fogságba megy népem, mivel hogy ismeret nélkül való, és főemberei éhen halnak, és sokasága szomjú miatt eped meg.
Amen. Tehát az egyik azt mondja, hogy elvész a nép, a másik azt mondja, hogy fogságba megy a nép. Mi miatt? Az ismeret hiánya miatt. Eddig is feszegettük ezt a kérdést, hogy az ördög nem akarja, hogy ismerethez jussanak az emberek, vagy ha ismerethez jutottak, akkor az igét ki akarja gyomlálni. Hát olyan információt és olyan személyt hoz esetleg a keresztények elé, akik gondoskodnak arról, hogy más útra térjél. De neked döntened kell, hogy melyik az út, amelyiken járni szeretnél. Tehát az ellenség fegyvere az, hogy tudatlanságban tartsa az embereket. És ezzel a tudatlansággal képes az embereket elpusztítani. Vannak isteni alapelvek, amelyek a kezdetek óta működnek. Akkor is működnek, hogyha mi nem tudunk róla. Például a vetés-aratás törvénye. Az ismeret hiány nem gátolja azt, hogy az isteni alapelvek működjenek. Viszont mi ebből nem tudunk hasznot húzni, hogyha nem ismerjük, vagy rosszul működtetjük az ismeret hiánya miatt. Például a gravitáció. A gravitáció akkor is működik, hogyha valaki azt mondaná, hogy én nem hiszek benne. Mert felmegy az emeletre, kiugrik, és mi lesz? Össze fogja törni magát. Mert a gravitáció akkor is működik, hogyha ő nem hiszi el. És ettől az ismeret hiánytól ő szenved, mert összetöri magát, beviszik a mentők a kórházba, és ápolják, gipszelik, amire éppen szüksége van. Tehát az ismeret hiánytól ez az ember akkor ugye szenved. Hogyha az ördög el tudja szigetelni az embereket, itt most az elveszettekre gondolok, a megváltásnak a hírétől, hogy Krisztus a kereszten megváltotta az emberiséget, akkor ők üdvösség nélkül fognak maradni. Márpedig az a szándéka, hogy az evangelizációs alkalmakra ne jöjjenek oda az emberek. Legyenek elfoglalva, legyenek túlterhelve, kapjanak olyan fals információt, hogy az egy nagyon rossz hely, oda ne menjen, és ehhez hasonló. A másik alapigazság az, hogy amiről nincs ismeretünk, azt nem tudjuk megtenni. De a veszélyt fel kell fedezni, az ellenség szándékait és taktikáit fel kell ismerni, mert amikor egy árvizes időszak van, akkor a nagy folyóink mellett a gátőrök igen szorgalmasan őrködnek a gátakon és járőröznek, és figyelik, hogy hol van buzgár. Mert a buzgár ugye ott keletkezik, ahol a pucok megfúrja a gátat, elgyengül, elkezd szivárogni a víz, fellazul a talaj, és képes átmosni, és gátszakadást is okozni. Tehát a felismert veszély ellen lehet védekezni, a fel nem ismert veszély ellen pedig nem lehet védekezni. Tehát így, és ilyen szempontból szükséges, hogy az ördög gonosz munkái terveit felismerjük, és hatástalanítsuk a Jézus nevében. Ismeritek a vérfolyásos asszony történetét. Ő 18 évig szenvedett ebben a betegségben. És amikor hallott Jézusról, akkor ő erre felfigyelt. És mielőtt átvette volna a gyógyulását, neki le kellett győzni a tudatlanságát. Tehát ő valami olyat hallott, volt valamilyen ismerete arról, hogy Jézus gyógyít. Mert különben nem mondta volna azt, hogy ha a ruhája szegélyét megérintem, akkor meggyógyulok. Tehát ő a hitének, amit kimondott, az a hitének a megvallására utal. Amit kimondott, az a hitére utal. Hogy ő hit abban, hogy Jézus meg tudja gyógyítani. Ezt követően az ismerete, azaz a hite alapján cselekedett. Oda furakodott a tömegben Jézushoz, megérintette a ruhája szegélyét, és az isteni erőkenet átáradt Jézuson keresztül az ő testébe, és meggyógyult, átvette a gyógyulását. De ehhez kellett egy ismeret. A tudatlanságnak van ellenszere. János 8.32. A tanulás, igen, jól mondjátok. Tehát van ellenszere a tudatlanságnak, a János 8.32-höz lapozunk. És jól figyeljük meg, hogy mit mond ez az ige nekünk.
És megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket.
A Biblia igéje igazság. Ezt írja ez a könyv. Elégséges, hogyha ez az igazságot tartalmazó könyv a polcon van? Mert az ige nem azt mondja, hogy az igazság szabaddá tesz, hanem azt mondja, hogy az igazság megismerése tesz szabaddá, és a kettő között különbség van. Egy világháborús példát szeretnék mondani, hogy ez jól érthető legyen. Azt mondják a pásztortársak, hogy nagyon jó példázatokat ad az Úr a számba, és nagyon jól érthetők. Második világháború alatt történt, a japánok egy távoli kis szigetet elfoglaltak, ahol amerikai katonák voltak, és az amerikai katonákat ugye egy fogolytáborba összegyűjtötték. Na most annak idején a hírközlés nem állt még a magaslatán. Időközben a világháborúnak vége lett, és ők erről nem szereztek tudomást. Tehát azok az amerikai foglyok, akik ott a szigeten benn voltak a lágerben, igazából szabadok voltak már, de az ismeret hiány megakadályozta abban őket, a kommunikáció hiánya, hogy abban a szabadságban éljenek. Egyszer csak egy repülőgép elszállt a sziget fölött, és szórólapokat dobált le, és abból a szórólapból tudták meg, hogy már régen vége a háborúnak, és a japánok vesztették el a háborút, amerikaiak győztek. A japán tiszt odament az amerikai tiszthez, és azt mondta, hogy ti szabadok vagytok, innentől kezdve mi vagyunk a foglyok. Tehát az ismeret megváltoztatta a felállást. De ugyanezt elmondhatnám a rabszolga felszabadítás kapcsán is, hogy amikor meghozták a törvényt rabszolga felszabadításra, nagyon sok év eltelt ahhoz, hogy valamennyi rabszolga felszabaduljon, mert az információ, a hír lassan terjedt. És gondolom, még akadályozták is. Ne felejtsétek el, hogy mi mindannyian kilettünk szabadítva az ellenség karmai közül a megváltó munka során. Az információ pedig ebben a könyvben van. Hogy szabaddá tétettünk Krisztusban. Mondjuk együtt. Én szabaddá tettem Krisztusban.
Én szabaddá tettem Krisztusban.
Áldottá tettem Krisztusban.
Áldottá tettem Krisztusban.
Gyógyulást és gyalapodást nyertem.
Gyógyulást és gyalapodást nyertem.
A megváltó munka során.
A megváltó munka során.
És soha nem vallom kudarcot.
És soha nem vallom kudarcot.
Mert a nagyobb lakik bennem.
Mert a nagyobb lakik bennem.
Aki megerősít.
Aki megerősít.
És győzelemre visz.
És győzelemre visz.
Amen.
Amen.
Az Úr most eszembe hozta, hogy a félelemmel is rendszeresen foglalkozni kell. Meg kell kötni a félelmet. Az egy gonosz szellem. Tehát ki kell törni a fogságból, az ismeret birtokában. Mindenre az igében van a válasz. Tehát ismerd meg, hogy mit mond a Biblia. Lapozzunk el még a Zsoltár 25.14-hez. Korábban azt is tanultuk, hogy akkor értjük meg az írásokat, amikor befogadtuk az Úr Jézust. Egy másik szemszögből nézzük meg ezt, az igazságot. Zsoltár 25.14-es, hogy Isten megosztja a titkát azokkal, akik megtisztelik őt, és megtisztelik az ő igéjét. Tehát Zsoltár 25.14.
Az Úrnak titka az őt félőkkel van, és szövetségével oktatja őket.
Tehát a titkot megosztja azokkal, akik őt szorgalmasan keresik. Éhesek és szomjasak az ő igéjére. Tehát védj kijelentést az ige fontosságáról, és alkalmazd az életedben az isteni alapelveket. És így az ő erejét hozod működésbe az életedben, amely téged is szabaddá képes tenni. Tehát az igében erő van, az igében hatalom van, és ezt mindenki megtapasztalhatja a saját életében. Néztem, hogy nem maradt ki valami, de nem. Illetve egy dolog. Olvastam egy tanítókönyvben valahol, hogy volt egy sok gyermekes anyuka. Sok gyermek mellett sok a munka, családot ellátni, a ház körül dolgokat ellátni, gyermekeket ellátni. De ő mindig szakított az Istennel való közösségre időt. És tudjátok, hogy tette? A gyerekeket ránevelte, hogy amikor ő leül a lépcsőre, a kötényét, amikor a feje tetejére húzza, akkor ez volt az a jel, hogy anya imádkozik, csend legyen, és a gyerekek ezt tudták nagyon jól, és így tudott időt szakítani arra, hogy az Úrral közösségbe lehessen. Ez egy nagyon csodálatos dolog egyébként, mert az nem jó hozzáállás, hogy hát én most nem tudok járni gyülekezetbe, mert nekem ilyen dolgom van, olyan dolgom van, kicsi a gyerek, nagy gyerek van, de akkor hogyan fog felnövekedni szellemben és megvédeni a gyermekeit és a családját? Tehát a kérdés ez. Mert az ige értékét kell először meglátni. Persze nagy feladat hárul a anyukákra, a házvezetéstől kezdve, ami csak létezik. De amikor valaki megérti az ige értékét, hogy ez sokkal fontosabb, hogy most rajzoljunk a gyerekkel együtt, az is fontos. Vagy bábokat készítsünk, az is fontos. De nem fontosabb Isten igéjénél. Mert amikor Isten igéje gyökeret ver az anyuka szívében, akkor meg tudja az imáiban oltalmazni és védelmezni a gyermekeit. Tehát a lényeget itt kellene megragadni és látni. És a gyermekeket pedig nagyon jó lenne bemutatni a gyülekezetben az Úrnak. Mert ez egy védelmet biztosít a gyermekek számára. Ez nem keresztség, mert a gyermek nem tudja a saját szájával, tehát most a csecsemőkre gondolok, saját szájával megvallani Jézust élete urának. De ad egy védelmet addig, amíg felnövekszik, és dönteni tud tudatosan Krisztus mellett. Halleluja. Van egy profécia a 2012-es évre. Ezt legyetek szívesek, nyitott füllel hallgassátok meg. Kenneth Copeland szolgálatában adta ezt az Úr.
Profécia 2012. évre. Mi a helyzet 2012-vel? Mit tartogat? Mire számíthatunk? Mit tartogat a nemzetek számára? Mit tartogat Izrael és a gyülekezet számára? Van egy hatalmas tárházam. Ebben a legvadabb álmaidnál is sokkal nagyobb gazdagság halmozódott fel, amit számodra helyeztem el még e világ alapjainak felvetése előtt. Sokkal több van itt elraktározva, mint amit a gyülekezet valaha is igényelt. Én soha nem tartottam vissza semmit a gyülekezettől, ezt mondja az Úr, a bőség Istene. Mindezt elérhetővé tettem a számodra, belehelyeztem az igénbe, adtam neked egy ígéretet, és mögé álltam a vérrel. Megváltott drága vérével, viszont nagy elmaradásban van a népem azoknak a dolgoknak a megragadásában, amit én biztosítottam számukra. De ezt mondom, van egy nép a földön, van egy nép ezen a világon, van egy erős és hatalmas nép, amely sokkal erősebbé, hatalmasabbá és bátrabbá növekszik, hogy megragadja és igényelje hitben azokat a dolgokat, amelyeket nektek halmoztam fel. Ez izgalomba hoz engem, mondja az Úr, mert mindez mindig is a tiétek volt. Ó, és mi a helyzet 2012-vel? 2012 a csupa meglepetés éve. Néhány meglepő dolog fel fogja rázni az embereket, némelyik pedig össze fogja rázni őket. De mindazokat, akik hallgatnak az én hangomra, akik elérhetővé teszik magukat a szellemem és az igém számára, azoknak meglepetéseket tartogat. Ó, nem a világról és a testi keresztényekről beszélek. A ti meglepetéseitek nagy hirtelenséggel jönnek majd, ahogy az igémben is mondtam, és nagy hirtelenséggel rájuk szálla. Széles mosollyal az arcodon fogsz felállni, és azt mondod, ezt nagy hirtelenséggel kaptam, igaz? Ó, igen, de ez nem okoz majd neked meglepetést, mert megmondtam az igémben, hogy megmutatom az eljövendő dolgokat. Megmondtam az igémben, hogy amit mondok, azt a Szent Szellem hallja és kijelenti nektek. És vannak közöttetek, akik keresik az én hangomat, keresik az én igémet, kutatják az én nevemet, akik a szemembe néznek, miközben én is a szemükbe nézek. És együtt fogunk ebben járni, és együtt fogunk keresztül jutni ezen, és eljön az idő, amikor csak mosolyogsz rám, és én csak mosolygok rád, és azt mondod, ha-ha-ha, mindig is tudtam, dicsőség Istennek. Az én atyám megmutatta, hogy ez eljön, és én teljes mértékig fel voltam rá készülve, így nem ért váratlanul. De ez mégis egy meglepetés, ami ért engem. Ó, micsoda öröm, micsoda izgalom, micsoda jóság! Kíváncsi vagyok, mit készített még az Atya nekem. Halleluja, dicsőség Istennek! 2012. Beszélek neked 2012-ről. Ez a hatalmas öröméve lesz azoknak, akik ismerik az örömöt. Ez a bámulatos áttörések ideje lesz, a győzelem ideje. Ez az az idő, amikor az emberek elkezdik felismerni, hogy az igém egy élő ige, hogy a szellemem az élő szellem, és azt, ahogy te vagy, az én hangom a földön, és a te hangod a győzelem hangja. Szóval örvendezz, és kiálts, és értsd meg, hogy azokat az áttöréseket, amiket kerestél, ami felett virasztottál, ami felett imádkoztál, amiket megálltál hitben, ne engedd el, ne add fel, mert már közel vannak. Ezek már a küszöbben állnak, dicsőség Istennek. Szóval örvendezzetek, és hallassatok boldog hangot, mert a dicsőség Ura még mindig a trónon ül, és az imák megváltoztatják a dolgokat, és együtt még nagyobb győzelmek felé megyünk. Ó, igen, 2012 a csodák ideje. Csodák, amik úgy tűntek, sosem jönnek el, de itt vannak. Olyan atmoszféra van jelen, ami elősegíti a csodákat, amelyek egyre csak növekednek és növekednek, majd hatalmasan megnyilvánulnak 2012 első negyedévében, és folytatódnak egész évben, sőt 2013-ban is. Előre örvendezek 2012-nek, mondja az Úr. Én tudom, hogyan fog napvilágra jönni. Már foglalkoztam ezzel az igénben. A jövőtök minden eddigi időknél jobbnak látszik. Természetesen az én szemeimen keresztül kell ezt néznetek, mondja a kegyelem szelleme. Ahogy korábban is mondtam, örvendezzetek, mert eljött a ti időtök.
Halleluja! Kapcsolódik a mai tanításhoz egy-két gondolat, hogy először is a meglepetésekével, a csodákével és az örömével. A meglepetések között a jó meglepetést kell érteni természetesen. És akik az Urat tisztelik, az igéjét keresik, ugye benne volt, és ismerik az én örömömet. És nem a világi szemmel nézik a helyzetüket és a körülményeiket, hanem Isten szemüvegén keresztül. Tehát nagyjából ez a lényeg. Úgyhogy ti is ragadjátok meg a meglepetéseket, az Úr örömét, a csodákat, mert ezek természetfeletti módon jönnek. Beszéltem egy alföldi pásztorral. Azt mondja, hogy honnan tudtam, hogy ők is akarnak engem hívni, csak keresték a telefonszámot. Ez a Szent Szellem vezetése egyébként. Azt mondja, hogy iskolában voltak, de az iskolát megkapta az egyik történelmi egyház, és az volt az első dolog, hogy eltanácsolták őket, igen. De az egyik cégnek a főkönyvelője jár a gyülekezetbe. És annyira csodásan működött a dolog, a nyitott ajtó, és ahogy Santers pásztor mondta szombaton, hogy Isten jóval előttünk jár, és egyengeti az utat, mint mi gondolnánk. Úgyhogy kaptak helyet, egy nagyon jó helyet ennél a szövetkezet, vagy cég, vagy valamilyen vállalkozásnál, és az egyik újságunkban talán az evangélium hirdetés és a gyarapodás viszonyáról volt egy kis cikk. A lényeg az, hogy mivel ők Istent megtisztelték azzal, hogy az Úr munkájának adtak helyet, olyan áldásba részesül ez a vállalkozás, hogy azt mondták a dolgozók, hogy nem tudják, hány éve nem volt 13. havi fizetés, és nem tudják, hogy mikor kaptak utoljára étkezési utalványt. Nagyobb összegűt. Tehát így működik a dolog. Ahol Istent megtisztelik, ott Isten is megtiszteli azokat. Gyógyító kenetek jelen vannak. Lábszárban, csontban, derékban szűnik meg a probléma, mert a gyógyító rajtatok dolgozik. Gyümölcsöző életet rendelünk Jézus nevében, a te gyermeked mellé, Atyám. Kiárasztjuk. Kiárasztjuk a gyümölcsöző életet a Jézus Krisztus szent nevében, és az áldások beteljesedését az életed felett a Jézus nevében. Gyümölcsöző életet rendelünk, és kiárasztjuk az áldások teljességét a Jézus nevében. Gyümölcsöző életet rendelünk Jézus nevében, és kiárasztjuk Isten tervét az életed felett a Jézus nevében. Kezünket tesszük a szövetekre, kelmékre, amit hoztatok. A Jézus Krisztus szent nevében a hitünket kiárasztjuk abban, hogy a kezünk rátevése során Isten ereje a kenet a szövetekbe hatol, raktározódik, és amikor eljut az otthonokba, és hittel a beteg testekhez érintik, beteg testekre teszik, akkor a kenet kiárad, és a kenet megtöri és megsemmisíti az igát, a betegséget, a fájdalmat, és minden gyötrő dolgot a Jézus Krisztus szent nevében. A kenet szabadulást hoz a Jézus nevében. A kenet a szabadulást munkálja a Jézus nevében. Köszönjük, Uram, az épp testeket, az épp csontokat, és a 1 Péter 2.24 alapján mindannyiótok felett a szent egészséget valljuk meg. az ige valóságát valljuk meg a Jézus Krisztus szent nevében. És mindezt neked köszönhetjük, Úr Jézus, a kiontott drága szent vérednek és a kereszten bevégzett munkának a Jézus Krisztus szent nevében. Amen.
Amen.
A csípő környékén jár a kenet most. Megkaptátok a mennyei infúziót, úgyhogy ez bennetek van, és bennetek munkálkodik ma is, holnap is, és az elkövetkezendő napokban is. Az előző vasárnapi tanításban volt egy érdekes rész, és ez nagyon felkeltette az érdeklődésemet, hogy vannak kapcsok, baráti kapcsok többek között, amelyeknek az ideje néha lejár, és tovább kell lépni. Hivatkozott a Illés esetére, akit ugye először a Kéri patak mellé küldött, és utána, amikor kiszáradt a patak, akkor mondta, hogy menjen tovább. Tehát a helyünk valamikor időleges, a kapcsaink valamikor időlegesek. És újabb kapcsokat készít az Úr a számunkra, de sok esetben a régi kapcsok fenntartása akadályozza az újabb kapcsoknak a valóságba jövetelét. Tehát valamikor eljön az idő, hogy le kell zárni bizonyos dolgokat. Ezt mindenki maga úgy is tudja a szívében, hogy ez mi is mi akar lenni. Útjelzőkről, útmutató oszlopokról ír az ige. Én ezt magamra rendszeresen imádkozom, és az utóbbi időben az Úr adott is tényleg útmutatókat, jelző oszlopokat. Még ezek a bizonságok is azok, annak veszem, amit kapok kívülről. Az internetes oldalaink át fognak alakulni, legalábbis egy része, oly módon, hogy valamelyik megszűnik, és akkor beolvad a nagyobbikba, de most 6 darabot fenntartani, igazából legalábbis 6 darab után fizetni, igazából nem bölcs dolog, nem jó sáfárság, tehát mindent meg fogtok azért találni majd. A Békevár az megmaradott, ahol van, azon keresztül pedig minden elérhető lesz, mert a bölcsesség ezt hozza, hogy akkor inkább össze kell olvasztani. Két kérdés is érkezett a megdicsült testtel kapcsolatban. Lehet, hogy nem kellő rávilágítással magyaráztam el annak idején, amikor erről szóltunk. Amikor az Úr jön vissza a szentekért, akkor ez a testünk, ami most fizikai test, ugye vér és hús, ez fog átalakulni megdicsült testé. Tehát ez a test nem marad itt, hanem ez fog átalakulni, mert ugyanezt történt az Úr Jézussal is. Hogy amikor ő a mennybe elragadtatott, felvitetett pünkösd előtt, akkor ez a teste alakult át. Akik találkoztak Jézussal, és bizonyára ti is találkoztatok már ilyen bizonysággal, a mai nap is megvan a tenyerén a szögeknek a nyoma, a lyuk, a lábán megvan a lyuk, és nem vérzik. Mert a megdicsült testben nincsen vér, hanem Isten dicsősége sugárzik onnan. Valahol ezt a bizonyságot hallottam, hogy egy kisgyermek találkozott Jézussal, és hogy a dicsőség sugárzott a lyukból. Nem tudom, hogy hol találkoztam ezzel. Tehát a megdicsült test ebből a testből alakul át. Egy átváltozás, egy természetfeletti átváltozás folyamán. És utána Jézus is azt mondta, amikor visszajött, hogy érintsetek meg, tehát egy tapintható test, érintsetek meg, mert az én testem az csont és hús. Tehát kimaradt a vér belőle. Nem is tudom, minek nevezzem. Valami köztes állapot a szellemi lény, az angyal és a fizikai testben élő ember között. Mert Jézusnak van teste, tapintható, hiszen mondta Tamásnak, hogy gyere ide is, bocsásd a te ujjadat az én sebb helyembe. De zárt ajtón is át tudott menni. Tehát egy érdekes szituáció. Amikor a tanítványok vacsoráztak, akkor ugye zárt ajtó ment be, és nagyon megdöbbentek. Tehát ez a megdicsült test. Tehát ebből a fizikai testből alakul át, változik át egy természet feletti módon. Tehát nem levetjük, nem itt marad, hanem megyünk és átalakulunk, mint a bebábozódás, vagy amikor a bábból ugye ki kell a pillangó. Talán ehhez tudnám hasonlítani. Atyám, Jézus nevében eléd jövünk, és eléd helyezzük az ő Timi lányát, mert munkahely van kilátásban, és felvételre megy. Atyám, Jézus nevében kérjük, hogy tedd őt kedvessé azok előtt, akik előtt ugye vizsgáznia kell, illetve hát meg kell jelennie. Megkötjük a gonosz munkákat a Jézus nevében dolog felett, kiárasztjuk a szolgáló angyalokat, a Szent Szellem erejét, a Szent Vére alá helyezzük, és köszönjük, Atyám, hogy Te a legjobbat tervezted a számára, és ezt megragadjuk az ő számára, és hittel megvalljuk, hogy ez megvan neki a Jézus nevében. Minden dicsőséget, Uram, neked adunk. Köszönjük, Uram, a Te előléptetésedet. Hálát adunk, Uram, hogy ő elfoglalja azt a helyet, amit Te elterveztél a számára, a Jézus Krisztus szent nevében. Minden dicsőséget neked adunk, Uram, örökön örökké. Amen. Amen. Áldott hetet kívánunk nektek!